Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a tápjószerei Blaskovics kúriát fogjuk bemutatni, beszélgető partnerem pedig Gócsáné Móró Csilla lesz. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Először is szeretném fölhívni figyelmüket a Százhalombattai Mátrika Múzeumra, amelyről nemrégiben beszélgettünk itt, és ahol most Józsa Judit Mesés múzsák kertje című kiállítása nyílt meg. Itt terrakotta kis plasztikákat láthatnak két témából. A múzsák kertje téma a művésznő legkedvesebb írói, költőinek ihlető asszonyait mutatja be, természetesen ez egy válogatás, tehát a kiemelkedő irodalmi személyiségek múzsáit, asszonyait lehet itt meglátni. Másik fele pedig a magyar mesevilág gyermekkori álmok megvalósulását, a népmesék legfontosabb elemeit és hőseit mintázta meg. Utána Szegeden a Somogyi Könyvtárnak két programjára szeretnénk fölhívni a figyelmet, az egyik Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének színpadi változatához kapcsolódó kiállítás és játék, a másik pedig Járdányi Pálra emlékezünk címmel nyílt, és Járdányi Pál zeneszerzői munkásságát, személyes tárgyait mutatja be tehát Szegeden, a Somogyi Könyvtár központi épületében. Kecskemétre, hogyha elmennek, ott egy fotókiállítást szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, mely Egyiptom magyarabb szemmel címmel nyílt meg, és itt a magyarabot úgy kell érteni, hogy magyar-arab szemmel, tehát a hazánkban Kecskeméten letelepedett szíriai születésű Bahket Iskandernek az áprilisban készült egyiptomi fényképeinek a segítségével próbálja bemutatni Egyiptomot. Budapesten a Zenetudományi Intézetben opera és nemzet címmel nyílt kiállítás Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára, ahol az operának a szerepét, a nemzeti opera megteremtését mutatja be Erkel életpályájának a kapcsán, és különböző dokumentumokkal, tárgyakkal lehet végigkísérni a magyar nemzeti operának a megszületését. Békés Csabára, ha elmennek, a Munkácsi Mihály Múzeumban, ugye nemrégiben jártunk ott is a polgárosodás kiállítás kapcsán, most egy új időszakos kiállítás nyílik, Régi Román Üvegikonok Erdélyből címmel. Itt tulajdonképpen a 18-20. Századi elejé román, görögkeleti és görög katolikus művészetnek az alkotásait lehet megtekinteni, ezen keresztül be lehet tekinteni az erdélyi román falu közösségek hitéletébe, másrésztről pedig az üvegikon készítés történetét, speciális technikáját lehet megfigyelni a leghíresebb festészeti központokban létrehozott alkotásokon keresztül. Pécsett a Janus Pannonius Múzeumban is nyílt egy nagyon érdekes kiállítás. Azt hinné az ember a címe alapján, hogy elsősorban gyermekeknek szól, és ebben sok igazság van, de felnőttek számára is nagyon élvezetes. Aki nem hiszi, járjon utána. A kiállítás címe. A Múzeum Néprajzi és Természettudományi Osztálya közösen rendezte meg a Népmese Napja alkalmával nyílt, tehát október 1-én, viszont december 20-áig van nyitva, és itt egy mese birodalmon kell átkelni, ahol bábfigurák vannak, régi használati tárgyak, és ezek különböző világokba rendezve, úgyhogy barlangba is be lehet menni, házakba is be lehet menni, és a mesebirodalom kapujából még mese szoba is nyílik, melynek mesemondó sarkában mesemondó karosszék van, mesekirakó kocka és mesefa áll. A gyerekek alkotásait erre a mesefára lehet fölaggatni. Budapesten a Klebersberg Kuno kultúrkúriában egy egészen másfajta kiállítás nyílik, Ne féljetek! Régel Tibor szobrászművész kiállítása, ahol az alkotó művésznek, akinek egyébként több mint 50 szobra látható Magyarország közterein, különböző köztéri szobrainak a terveit lehet megnézni, kis plasztikáit, továbbá meg lehet nézni Szent István király koronázó palástjához készült öntő mintáit, amiken a koronázó palást másfélszeres nagyításban fedezhető föl. Zalaegerszegre is érdemes elmenni, ahol a Göcsei Múzeumban múltunk morzsái, 60 éves a Göcsei Múzeum címmel nyílt kiállítás. Itt a 19-20. Század fordulója óta tervezett, de csak 1950-ben létrehozott múzeumnak az azóta eltelt éveiről lehet tájékozódni, az ott végzett munkákról, tendenciákról, eredményekről és a gyarapodásról, ugyanis a helytörténeti, képzőművészeti, néprajzi és régészeti gyűjtemények gyarapodásait egyaránt bemutatják. És Zalában, hogyha múzeumba akarnak menni, akkor sajnos azt kell mondjuk, hogy összesen 2 múzeum van nyitva, a többi kénytelen volt bezárni anyagi okok miatt, reméljük, hogy tavasszal ki tudnak majd nyitni. A másik zalai múzeum, amelyik nyitva maradt, a Balaton Múzeum kezd helyen, Testedzés és életforma Zalai Sportok című kiállítással várja kedves látogatókat, amelyik kiállításon a sport zalai történetét idézik fel, a zalai múzeumokban őrzött tárgyak, dokumentumok és fényképek segítségével, de magángyűjteményekből származó tárgyakat is kiállítottak, elsősorban, mint említettük, a zalai sport eseményekhez kapcsolódóan, de nem csak. Például Széchenyi István által a magyar lótenyésztés és lóverseny felvirágoztatására alapított versenydíjat is meg lehet találni, a Teleki család birtokába került díszes kard formájában 1930-ból, vagy pedig a Festeticsek könyvtárából kiállítottak gyepkönyveket, ami alatt azt kell érteni, hogy a lóversenyek eredményeit megjelentették ezekben a gyepkönyvekben. Visszatérve Budapestre, Think While You Shoot, Martin Munkácsi című kiállításra hívnánk fel a figyelmet. Munkácsi Márton, vagyis Martin Munkácsi, külföldre szakadt erdélyi magyar fotozsurnalista, fotozsurnalizmus egyik legnagyobb úttörője, aki az 1930-as, 40-es években nem csak Magyarországon, például a Pesti Naplónak, hanem berlini és New Yorki folyóiratoknak is sztár fotósa volt, aztán elfeledetten halt meg szegénységben. Látásmódja teljesen újszerű volt, és a fotóművészetnek egészen új távlatokat adott, amelyet aztán természetesen az idők folyamán tovább fejlesztettek. Mezőberénybe, hogyha elmennek, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ múzeális gyűjteményben egy népművészeti kiállítást lehet megtekinteni történeti jelleggel, Népi cserépedények a Berényi gyűjteményben címen, ahol is a mezőberényi fazekasság történetét lehet megnézni tárgyakkal illusztrálva, a használati kerámiától a díszedényekig. Különösen hangsúlyt kap az 1920-as évek, amikor Kis Péter fazekasmester dolgozott mezőberényben. Tovább haladva Dombóvárra, egy helytörténeti múzeumban invitáljuk Önöket, ahol nagyon érdekes komédiafilm címnek illő címen nyílt meg a kiállítás, a Bogaras bíró üzenetei, Gebhardt rokonok Dombóváron címmel. Tulajdonképpen Gebhardt Antalról van itt szó, aki 1887-ben született Pécsett, majd Kolozsváron szerezte meg a jogi doktori oklevelét, és utána bíró és ügyvédi vizsgát téve a Budapesti Tudományegyetemen Pécsre költözött, és a Dombóvári járásbíróságon dolgozott, majd annak a vezetője lett, és a személyéhez kapcsolódó érdekes dolgokat gyűjtötték össze, a ma is élő rokonoknak a megemlékezéseit is felhasználva. Visszatérve Budapestre, a Budapest galériában statikus dimenziók Balla András kiállítása. Ajánljuk a figyelmükbe, ahol olyan érdekes rajzolatok, képződmények láthatók fényképek segítségével, fotogramok formájában, amik az emberi közreműködés nélkül létrehozott természetes erőhatásoknak az eredményeit mutatja be, illetőleg az ember akaratlan beavatkozása révén létrejött változásokat, mint például a megkarcolt felületeket. illetőleg ezeknek sajátos művészi vetületét fényképek segítségével. Szintén Budapesten az OTP Bank pénzügytörténeti gyűjteményét is a figyelmükbe ajánljuk, ahol a vitrinekben különböző takarékpénztárak, bankok és biztosítóknak az emlékeit állították ki, ötvös mesterek művei is láthatók, gyermekjátékok is, és betétkönyvek, takarékosságra buzdító plakátok. Ismét vidéken, Szentesen, Koszta József Múzeumban, Csallány Gábor kiállító helyen Fehérló fia címmel nyílt egy kiállítás, amelyik a mesének a feldolgozását, értelmezését tartalmazza tulajdonképpen, felhívva a figyelmet arra, hogy ebbe a mesében nagyon sok minden benne rejlik, a magyarság egész története, az emberi fejlődés története, a férfivé válás, a család szerepe ugyanúgy benne van, mint a kereszténység és a sámánizmusnak az emlékei. Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban, ha vitéz vagy, jervélem! Régi idők fegyverei címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon a 18-19. Században használt szúró, vágó és lőfegyverek egész garmadát lehet megnézni, többek között a damaszkuszi kardot, vagy a koltokat, amikkel ugye a vadnyugati filmekben olyan lelkesen lövöldöznek, de emellett magyar történelmi érdekességű dolgokat is, mint például az olyan szabjákat, miket az 1848-49-es szabadságharcban használtak a magyar huszárok és gyalogosok, vagy pedig díszfegyvereket is, mint például a millenniumi tiszteletére készült, egyik oldalán Szegedváros, másikon Magyarország címerével díszített 1896-os föliratú szabját. Szintén Szegeden, ugyancsak a Móra Ferenc Múzeumban egy érem kiállítás is nyílt, Éremművészek érmeken, Portréérmek a Szollár gyűjteményből címem. A tavaly elhunyt Szollár György gyűjteményének 177 darabos éremportré sorozatát az özvegy felajánlotta a múzeum számára, amelyik ezt meg is vásárolta nagyon kedvezményes áron, és most a Kultúrpalota kupolájában bemutatják a magyar éremművészek és szobrászok portréit bemutató érmeket. Visszatérve Budapestre, az országos Széchenyi könyvtárban is van kiállítás, természetesen nem az egyetlen kiállítás, hiszen itt rendszeresen szoktak kiállításokat rendezni. Több másik kiállítás is fut vele párhuzamosan, amire föl szeretnénk hívni a figyelmet, az Nyomtatott magyar föld és éggömbök a kezdetektől napjainkig címet viseli, és a föld és éggömböknek a történetét mutatja be a 19. századtól, amikor is tekéknek nevezték még ezeket, illetőleg azt is jól lehet látni, hogy az iskolai oktatásban, hogy bekerültek a földgömbök, éggömbök, mennyire megváltozott ezeknek a készítése technikában is, és stílusban is. Szintén Budapesten látható Erkel Ferenc, a Zeneakadémia igazgatója című kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontnak a rendezésében. Liszt Ferencet, mint a Zeneakadémia igazgatóját mutatja be, tehát 1875 és 1887-ben járunk, és ebből kiderül Liszt Ferencnek egyrészt elkötelezettsége a Zeneakadémia mellett, másrészt pedig emberi hozzáállását is, emberi jellemét is jobban meg lehet ismerni a különböző dokumentumokkal, mint jegyzőkönyvek, levelek, órarendek, visszaemlékezések, és egyes tárgyakkal, mint például a Zeneakadémia pecsétje, tehát mindezeknek a segítségével. Ha Egerre megy valaki, akkor a Dobó István Vármúzeumot ajánljuk a figyelmébe, ahol mobilkor történet, a Herman Otto Múzeum telefontörténeti kiállítása címmel látható egy tárlat, és itt a mobiltelefonoknak a történetéről van szó, igen, azoknak a telefonoknak a történetéről, amik Amerikában már az 1930-as években megjelentek, mint luxus tárgyak, és amik az utóbbi legfiatalabb generáció számára már magától értetődő olyan tárgyakká, hétköznapi tárgyakká váltak, amelyik nélkül el sem tudják képzelni az életüket. Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban Egy hazát szeretünk, nemzeti jelképek Pápa térségéből címmel nyílt kiállítás, amelyik nagyon érdekes okból választotta éppen pápát, az interetnikus légkör miatt, mert ez nagyon hasonlít a balassagyarmati helyi viszonyokhoz, amely viszonyok között különösen fontosak a nemzeti jelképek, mint a haza, nemzet és az ország fogalma. Ezekről mesél a kiállítás a különböző tárgyak, dokumentumok segítségével. A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumában a Danki fivérek és a film címmel nyílt kiállítás, amelyik megint csak magyar vonatkozású történet, de Kolozsváron kezdődik, hiszen egyszerre volt Kolozsváron, Miskolcon és Sátoralja új helyen mű a Danki fivéreknek, Kálmánnak és Ferencnek, akik a kolozsvári filmgyártás korszakában felkapott fényképészek voltak. A reklámfotónak az egyik előfutárai, hiszen állóképeket készítettek a filmekhez, verkfotóknak nevezték ezeket, mivel hogy kirakatba rakták őket, és tulajdonképpen az egyes jeleneteket instruáló rendezőket, olykor forgatás eszközeit, a kulisszákat és a díszleteket mutatták be. Debrecenben, a Tímárházban, a kézművesek házában a debreceni kézművesek 20 éves a kézműves alapítvány címmel nyílt kiállítás, és ez a kiállítás a debreceni kézművességnek, a népi művészetnek és a modern mai igényeknek az ötvözéséről szól, illetőleg arról az alapítványról, amely ennek a tovább vitelét, tovább éltetését tűzte ki célul. Előzetesként a Magyar Nemzeti Galériának a Munkácsy Mihály Krisztus Trilógia című kiállítására szeretnénk fölhívni a figyelmet, amelyik holnap nyílik, és amelyik azért nagyon érdekes, mert Munkácsynak három egymást követően készített művét mutatja be, amik egységet alkotnak, az Ecce Homo, Krisztus Pilátus előtt, és a Golgota című alkotását, melyek nem ebben a sorrendben készültek, és egymástól viszonylag távol, és amelyek közül kettő magántulajdonban van, ennek ellenére lehet őket a debreceni Déri Múzeumban együtt látni, hiszen tartós letétként kölcsönadták a tulajdonosok. Mégis új ez a kiállítás, mivel hogy a galériában Munkácsynak saját kezű kisebb változatait is őrzik, tehát ezeket is bemutatják, mivel a Nemzeti Galériában őrzött, eddig rejtett olaj- és grafikai vázlatokkal egészítik ki a trilógiát. Most tehát véget ért a kaleidoszkóp, kis zene után folytatjuk műsorunkat. Gócsáné Móró Csillával fogunk beszélgetni a Blaskovics kúriáról. És hogy stílusosak legyünk, olyan dalt hallgatunk meg, amit Tápió Szele egyik nevezetes szülöttje, Simonfi Kálmán szerzett, aki egyébként Petőfi Arany és Vörös Marti dalainak megzenésítésével írta be magát a zenetörténetbe. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Tápió Szelére invitáljuk Önöket a Blaskovics kúriába. Beszélgető partnerem pedig Gócsáné Móró Csilla lesz. A múzeumnak egyszemélyes igazgatója és tudományos munkatársa. Tápiószele Budapesttől 70 kilométerre van, tehát könnyen megközelíthető, és története is nagyon érdekes, tulajdonképpen egy tipikus történet, amennyiben az újkőkorban már lakott település volt, régészeti kutatásokkal kimutatták, hogy az Árpád-kornak a korai időszakában is lakott volt, majd a tatárjárás idején elpusztult, 13. század végén újra benépesedett, neve az Árpád-kori Zele, levegő mozgás szóból származik, előtaggal pedig a 18. század elején bővül csak. Első írásos említése a Váradi Regestrum 1219-ből származik, itt Széla Villa néven emlegetik, és kisebb birtokosok tulajdonaként. A török időszakban a hódoltság területéhez tartozott, és sajnos a sok fosztogatás miatt úgy tűnik, hogy elnéptelenedett, mert 1690-ben, amikor összeírták az egyes területeket az országban, akkor a puszták között szerepelt. Szelét minden esetre 1723-ban újra telepítették, mocsári, batik és más családok ekkor jöttek ide, és ekkoriban a marhákat, gyapjút és gabonát termesztettek ezen a vidéken, és azt is tudjuk, hogy postája meg vendégfogadója és serháza is volt a településnek. 1789-ben 35 földesúr birtokolta, a köznemesi családok, akik itt voltak, azok közé tartoznak a viciánok, prejerek, káldik, homonnai, benedikki és a blaskovicsok is. És megérkeztünk ahhoz a nemesi családhoz, amelyik aztán itt megtelepedett, és otthont adott egy olyan gyűjteménynek, amelyik méltán híres és nevezetes múzeumi körökben jól ismert gyűjtemény. Magáról a településről még azt érdemes elmondani, hogyha az ember megnézi, hogy milyen nevezetességei vannak, akkor első helyen ez szerepel, a Blaskovics kúria, de ezen kívül azért található más is Tápiószelén, mert van például egy tájház, amelyik a zselléreknek az életébe nyújt bepillantást, a lakókörnyezetüket, tehát szoba, konyha, kamra berendezési tárgyai figyelhetők meg a paraszti gazdálkodás és háztartási eszközök szerszámokkal együtt, sőt melléképületek is be vannak rendezve, kovács, kötélgyártó, cipész, bognár, szűcs, kalapos műhelyek tekinthetők meg a néprajzi ház, illetőleg annak a környékén. Van egy képgyűjtemény is a Vicián villában, tehát a Vicián családnak, nemesi családnak a villájában, és Berényiné Sziládi Sarolta munkáiból most éppen az állandó kiállítás mellett egy időszakos kiállítás is megtekinthető, valamint egy másik időszakos kiállítás is, amiről azonban majd bővebben szót fogunk ejteni. Tehát előjáróban ennyit, és akkor most átadnám a szót Kocsáni Móró Csillának, hogy mutassa be a Blaskovics kúriát, az állandó kiállítást, hogy és mind néz ki, és mit lehet benne látni.
Tápiószelén a Blaskovics Múzeumban látható az ország egyetlen köznemesi kúria múzeuma. Az anyagot három nemzedék gyűjtötte, gyarapította, és két fivér, Blaskovics György és János alapított a Nemzeti Múzeum segítségével a családi műgyűjteményből közgyűjteményt. A két férfi emberi helytállásának és a sor szerencséjének köszönhetően ez a gyűjtemény túlélte a második világháborút, illetve az első világháborút is, mint családi gyűjtemény, és a Magyar Nemzeti Múzeum segítségével 1947-ben már Tápiószelén a múzeumi gyűjtőhelye jött létre ennek az intézménynek. Blaskovics György és János 1912-ben költözött Tápiószelére. Erre a Tápió vidéki településre azért költözött, mert a szomszédos településen Tápiószentmártonban már 1728-tól volt birtoka a Blaskovics családnak, mégpedig Blaskovics Sámuelnek, aki sógora Grasalkovics Antalon keresztül jutott ehhez a területhez. Ezt kevésbé tudják, hogy a Blaskovics család és a Grasalkovics család sógorságban volt. Maga a család Hontvár megyében élt, csak az 1830-as években költöztek Tápiószentmártonba. Tápiószentmárton azért fontos a családtörténet szempontjából és a múzeum anyag szempontjából, mert itt volt az a ménes, amelyben Kincsem, a világhírű csodakanca született, és természetesen ennek a csodalónak az eredeti relikviáit a Tápiószelei Blaskovics Múzeumban megláthatjuk. De A relikviákon kívül természetesen a múzeum állandó kiállítása arról is nagyon szép körképet ad, hogy hogyan élt a 19. században egy magyar köznemesi család. Egy átlag köznemesi család, de egy művelt köznemesi család. Hiszen a kúria, ebédlő, szalon, dolgozó és nappali szobája, ezeknek az enteriőrjei erről a 19. századi életmódról adnak átfogó képet. Hiszen az Ampír és Biedermeier bútorok, a 15-16. Századi külföldi festők alkotásai, olasz-németalföldi festők munkái díszítik a kúria falát, de mi büszkék vagyunk a magyar festők alkotásaira is, csak néhányat említve Barabás Miklós, Locz Károly, Szemlér Mihály Tanmór alkotásai, akik közül például Barabás Miklós a Blaskovics családtagjairól is készített portrékat. De különleges a pipagyűjteményünk, hiszen Magyarország második legnagyobb pipagyűjteményét őrzi a Blaskovics Múzeum, majdnem 300 darab ez a dohányzás és pipa történeti anyagunk. A legnagyobbal a Nemzeti Múzeum rendelkezik, az 1000 darabos, de hát az nem látható, hiszen a Nemzeti Múzeum nem pipagyűjtemény. 18-19. Századi tajtékpipákat láthatunk, gyönyörűen faragott pipákat, allegórikus, mitológikus jelenetekkel, címerekkel, katonai ábrázolásokkal ellátott pipákat. De emellett külön egységet képeznek a lószerszámok. Itt a legértékesebb egy Rákóczi korabeli lószerszám, amely 1896-ban a budapesti milléniumi kiállításon már bemutatva, illetve Pirker Egrérsek lószerszámja, amely az 1830-as évekből származik. A lószerszámok mellett a fegyveranyagunk is nagyon különleg és páratlan, különösen egy családi műgyűjteményhez kapcsolódóan. Itt például a legérdekesebb és legszebb lőfegyver egy 1600-as évekből származó keréklakatos csinkapuska, mely gyöngyház és csontberakásokkal díszített, de nagyon különleges darab egy ívelt pengélyű török hancsár, szintén az 1600-as évekből. A múzeum műgyűjteményéből meg kell említeni az ötvös anyagunkat is, hiszen 16. századtól kezdődően díszmagyarékszereket, mellboglárokat, mentekötőket, süvegdíszeket, sarkantyúkat, illetve komplett díszmagyar ékszergarnitúrákat is megtalálunk. Természetesen a múzeum anyagát úgy tudjuk megtekinteni, hogy ezt mind egy család használta. Tehát ennek az az érdekessége a Tápiusz Elei Blaskovics Múzeumnak, hogy három generáció által összegyűjtött anyag, és három generáció által használt anyag. Tehát a múzeum anyagát nem összehordtuk, összevásároltuk, hanem valóban három generáció használta, amiből a harmadik generáció már közgyűjteményt is tudott formálni. Ez, hogy ez kialakult, egyébként egy régészeti leletnek köszönhető, hiszen 1923-ban Tápjószentmártonban a Blaskovics fivéreknek köszönhetően találta meg a Magyar Nemzeti Múzeum régészei a szkíta aranyszarvast. Ez azért fontos, hiszen csak kettőjét találtak a Kárpát-medencében.
Igen, ez egy nagyon nevezetes aranyszarvas, és ez volt a névadója néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2006-ban egy kiállításnak is, amit itt a Blaskovics kúriában rendeztek. A kiállítás kapcsán vált közismerté, hogy milyen komoly szerepet játszottak a magyar régészetben is, a magyar régészeti életben is a Blaskovics fivérek. Hogy kapcsolódik ez? Milyen formában jött létre a kapcsolat?
Ettől kezdve, a régészeti lelettől kezdődően volt nagyon jó kapcsolata a Tápiusz Elei Múzeum alapító testvérpárnak, a Magyar Nemzeti Múzeummal, de egyébként őket is a műgyűjtés mellett érdekelték a régmúlt emlékei, mégpedig a határt járva kíváncsiak voltak, hogy a szkítáknak van-e más lelete és emléke a Tápió vidéken, hiszen addig nem tudták a 20-as évekig, és ezt Tápiusz Ele határában találták meg, hogy feltételeztek egy temetőt, amit a nemzeti múzeumosok meg is ástak 1938-tól 53-ig. Magyarország akkor legnagyobb szkítakori temetőjét tárták fel a Magyar Nemzeti Múzeum régészei. Tehát a Szelei Múzeumnak van egy régészeti anyaga is, de ez természetesen a raktárban látható, hiszen a mi állandó kiállításunk a birtokos nemesség életmódjának, lakás kultúrájának az emlékeit mutatja be. Nagyon fontosak a mindennapi élet tárgyai, hiszen ebben a kúriában éltek.
Hogyan, milyen körülmények között éltek a Blaskovics fivérek, illetőleg mi maradt meg, mi látható mindebből?
Nem csak a nagyon szép zsúrasztal, vagy az olvasó karosszék, a Blaskovics bácsik édesapjának kedvenc pipája tekinthető meg, hanem a Blaskovics fivérek gyermekkori játékai, toltartójai, vagy a 24 személyes ezüst készletük, amelyek már a felnőtt kornak a mindennapjait tükrözi. A mi anyagunknak az a különlegessége, hogy szóbeli tárlatvezetésben részesítünk minden múzeum látogatót, hiszen ezekhez a tárgyakhoz történetek, más információk is kötődnek, és ez egyébként hagyományos is intézményünkben, hiszen 52-ben, amikor már hivatalos állami múzeum jött létre ebből a gyűjteményből, a múzeum első vezetője a Blaskovics fivérek voltak, akik ugyanígy szóbelileg végigvezették a múzeum látogatóit, és elmondták a kincsem történetei, hogy milyen kedvenc barátja volt a macska, hogyan érte el ezeket a sikereket, ami 54 verseny és 54 győzelemből adódik, természetesen, hogy hogyan kapcsolódik a Blaskovics családhoz, vagy a vadásztrófeákhoz kötődő történetet, hiszen 1908-ban két lövéssel három medvét lőtt Blaskovics György, mára Maros Riskem, hiszen az egyik golyó először az egyik nagy medvét, utána mögötte lévő bocsot is leterítette. Ehhez az akkori kis újság címlapját, illetve korabeli dokumentumokat is kiállítottunk, hiszen nem a két férfi volt a Kárpátokban egymaguk vadászni. Tehát az anyagunknak, mivel a nemesi életmódhoz hozzátartozott régen a vadászat, a tápjuszelei Blaskovics múzeumban is van egy külön vadászati gyűjtemény, szarvas, dámvad, őzagancsok és természetesen a medvebőrök, amelyek a legértékesebb vadász emlékek. Természetesen ezekhez fegyverek is tartoznak, ezeket is be tudjuk mutatni. A vadászfegyvereket, sajnos a medvelövő puskát nem, az még a második világháború alatt eltűnt.
Ha valaki elmegy Tápióselére a Blaskovics múzeumba, akkor egy nagyon érdekes, nagyon szép látvány fogadja, ahogy ott áll szembe a kúriával, látja az négy kis oszlopát, amin keresztül be lehet menni az épületbe, ahol aztán hét teremben látja mindezeket a gyűjteményeket. Egy meglepő látvány fogadja mindezek előtt, egy nagyon szép, gondozott park van, és a parkban az épület előtt egy ilyen kör alakú résznek a közepén egy szfinx áll. Mindez azt mutatja, hogy a Blaskovics testvérek nagyon érdeklődtek az ókori Egyiptom iránt is, és hát tudjuk, hogy van ennek egy másik emléke is, nevezetesen a Szépművészeti Múzeumban volt kiállítva 1996 és 2009 között folyamatosan az állandó egyiptomi kiállításon egy műtárgy kölcsönzéssel ide került alkotás, nevezetesen egy festmény, amelyik nagyon érdekes személyiséget ábrázolt, egész pontosan Jean-François Champollionról van szó, arról az emberről, aki 1822-ben megfejtette az egyiptomi hieroglifákat, rájött arra, hogy a rozetti követ hogyan lehet elolvasni, ugye ennek három fölirata volt, mind a három fölirat ugyanazt tartalmazta, tehát tartalmilag azonosak voltak, fordítások tulajdonképpen, legalul a görög, Napóleon katonái, amikor megtalálták a rozetti követ, a napóleoni hadsereggel Egyiptomba érkező tudósok rögtön el tudták olvasni a görög nyelvű feliratot, és mindjárt tudták, hogy itt 5. Ptolemaiosz fáraónak egy dekrétumáról van szó. A franciák találták meg ugyanezt a rozetti követ, de Napóleont ugye Nelson admirális megverte, és ekkor az Egyiptom fölötti fennhatóság is a britek kezébe került, és ezzel együtt hosszas húzavona után megszerezték a rozetti követ, és ez azóta is a British Múzeumban látható. Itt történt, hogy a következő fölirati egységet, a démotikus nyelven, démotikus írással készült fordítást, azt angolok fejtették meg, pontosabban egy angol fizikus volt az, aki el tudta olvasni, és beigazolódott az az előre várt esemény, hogy mind a két felirat tartalmilag egyezik, tehát fordítás. A harmadik feliratot azonban, a legfelsőt, és egyúttal a legtöredékesebbet is nem tudták elolvasni, de az egyértelmű volt mindenki számára, hogy ez az ősi egyiptomiak nyelvén íródott, tehát hieroglifákkal. No, ez volt az, amit 1822-ben bejelentett Dassier úrnak, a Francia Akadémia elnökének, a Sorbonne legfiatalabb professzora, Jean-François Champollion, hogy el tudta olvasni, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez az olvasás, ez gyakorlatilag két névre terjedt ki, a Ptolemaiosz, Tolmészként hangzott ott, és a Kleopátra névre, mert a szöveg teljes fordítását valamennyi szó értelmével, minden egyes jelnek a megfejtésével és a szavak közti összefüggést meghatározó nyelvtannak a leírásával együtt csak 1824-ben tudta produkálni Champollion. Tehát ez egy nagyon komoly, nehéz munka volt, és ennél a Champollionról van itt egy festmény, amit a Blaskovics fivérek megszereztek a saját gyűjteményük számára.
De térjünk vissza a kúriára. Tehát ez az a kúria, ami klasszicizáló stílusban 1906-ban épült, egy kisnemesi udvarháznak a helyén. Az volt az az udvarház, amit Blaskovics György és Blaskovics János, a testvér pár egyikük ugye jogi, másikok mezőgazdasági akadémiát végzett, fölépített, és 1912-ben költöztek ide Tápió szelére.
A Blaskovics kúria épületét egyébként egy nagyon szép park veszi körül, ez egyedi a magyar kúriák és villák sorában, hiszen épségben megmaradt a díszpark része, amit egyébként jövőre egy uniós pályázat során, ha minden igaz, akkor a régi fényékben vissza is tudunk állítani.
A Blaskovics család történetéről nagyon sok mindent mondtál. Honnan lehet ezeket tudni?
Ezeket a saját feldolgozásaimból, hiszen már néhány tanulmánykötetet szerkesztettem, illetve most is ezzel foglalkozom, a doktori disszertációm témája. A Blaskovics család története a 18. századtól a 20. század közepéig, hiszen nagyon jó levéltári anyagforrás, a családi levéltári anyagforrás is rendelkezésünkre áll, amely a múzeum történeti dokumentum tárában található, és természetesen maga a tárgyanyag, hiszen Magyarországon egy köznemesi család sincs, akinek vannak iratai, és megmaradt a tárgyi emlékanyaga. Úgyhogy remélem néhány év múlva könyvtett formájában is kézbe vehető ez a teljes feldolgozás, hiszen Magyarországon ilyen köznemesi családról ilyen feldolgozás még nem készült.
Nagyon sok érdekes új dolgot hallottunk, ideje egy kicsit az agyunkat megpihentetni, hogy meg tudjuk emészteni mindezt a sok újdonságot, úgyhogy kis zene után fogjuk folytatni a Tárlatról, Tárlatra című műsor, tehát Tápió Szelének a többi érdekességével, a gyűjtemény többi kincseivel.
Dobjunk félre, végre minden átkos szenvedélyt, éljünk egészségesen, menjünk a zöldbe, szívjünk friss levegőt, irány a lóverseny. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, Önök a Kontaktrádióban a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, azon belül pedig Tápióceléről és a Blaskovics Múzeumról beszélünk, mégpedig Gocsáné Móró Csillával, a kis múzeumnak az igazgatójával és az egyetlen tudományos munkatársával, a múzeumnak a vezetőjével. Nagyon sok mindent elmondott Csilla a múzeummal kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez a múzeum, ez az egyetlen olyan kúria, ami Magyarországon a berendezésével együtt szerencsésen át tudta vészelni az első és a második világháborút. Továbbá különlegessége ennek a múzeumnak az, hogy úgy került közgyűjteménybe, hogy a tulajdonosok, a Blaskovics testvérpár maga indította, maga kezdeményezte az állami tulajdonba vételét, és tulajdonképpen a múzeumnak a létrejötte, az két szálon fut, az egyik szál a régészeti érdeklődésük, régészeti tevékenységük a testvérpárnak, mert hogy az ő indítatásukra kezdte meg a Magyar Nemzeti Múzeum 1923-ban a Tápió-Szentmártoni ásatást a Sőregi út mentén. Ott a dombon egy szkítakori fejedelmi sírt találtak ugyanis, és az a bizonyos aranyszarvas, ami olyan nevezetes, tűzben aranyozott, szarvas alakú, elektronos pajzsdísz, az itt került elő. A régészeti ásatások közben aztán temetőre is pukkantak, és ennek a feltárása több évtizedet vett igénybe. Ez egész pontosan 1938 és 1953 között folytak itt az ásatások, és tulajdonképpen a leletek biztosítására szervezték meg a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtőhelyét magában a kúriában, ekkor még magántulajdonként. A másik szál viszont a múzeum létrejöttében műgyűjtő kedvük, szenvedélyük a Blaskovics testvéreknek, ami a nagyapára, Blaskovics Gyulára nyúlik vissza, aki 1850-ben halt meg, és 1848 tavaszán, amikor Heves megye alispánjaként a festményeket és metszeteket vásárolta, Pirkel János László hagyatékából, aki az egri érsek volt. Testvéreitől földért cserébe szerezte meg a családi régiségeket, és ezzel teremtette meg magának a gyűjteménynek az alapjait. Utána fiára szállt ez a kollekció, akit Gyulának neveztek, és aki további újabb értékeket vásárolt. 1896-ban Budapesten a millenáris kiállítás történeti főcsoportjában is bemutatta néhány művét. Utána jöttek fiai, akik tudatosan továbbfejlesztették, sőt egész életüket annak rendelték alá, hogy ezt a családi gyűjteményt együtt tudják tartani és Tápióceléjén. A Nemzeti Múzeum segítségével miután megszervezték a gyűjtőhelyet, 1952-ben megalapították a Tápióceléi Múzeumot. Halálukig a Blaskovics fivérek voltak ennek a gyűjteménynek a vezetői, ők voltak azok, akik, mint Csilla elmesélte, a tárlatvezetéseket is tartották ebben az intézményben. Az ő emlékükre kapta aztán 67-ben a Blaskovics Múzeum a nevét. Tehát mindezeket miután meghallgattuk, még arról is hallottunk, hogy a Tápióceléi aranyszarvas nyomán létrejött ásatásnak a leleteit itt a Tápióceléi Múzeumban helyezték el. És hogy ez a régészeti gyűjtemény a raktárban látható. Kiknek látható?
Sajnos nem a látogatóknak, hanem a szakembereknek. Természetesen a múzeumoknak feladata a szakmai munka segítése és a kutatás. Hosszú távú tervünkben szerepel, mi szeretnénk egy tápiomenti szkita kiállítást, vagy egy látványraktárban ezeket az anyagokat bemutatni, hiszen a mi területünkön, Dél-Pest megyében nem is látható ilyen. Egyébként a hosszú távú tervünkben szerepel a kúria kert fejlesztése után, ha egyszer adandó alkalom lesz egy történeti kiállításra, hiszen a Blaskovics család története kincsem egy önálló fejezetet megérdemelne, illetve a magyarországi ritkaság a pipaanyag, hiszen ennek is többsége a raktárban látható, ebből mindegy 50 darabos gyönyörű válogatást láthatunk az állandó kiállításon.
Bár a Tápióceléi egy kis múzeum, ennek ellenére múzeumi körökben nagyon jól ismerik, sőt nagyon sok díjat is kapott ez a múzeum, az első díjat az év múzeum pályázat Puszki Társaság által megállapított külön díját még 1998-ban kapta, majd 10 évvel később múzeumpedagógiai nívódíjat kapott, nem véletlenül, hiszen a Tápióceléi Múzeumban nagyon komoly múzeumpedagógiai foglalkozások vannak.
ami a tavalyi év során a támoknak a segítségével még jobban kibővült, tehát például olyan program van, hogy a Kúria titkai, ahol is a gyerekeknél tematikus tárlatvezetés közben különböző a Kúria makettjének a készítésétől kezdve párta és címerfestésig különböző dolgokat lehet elvégezni, de volt olyan program is, amelyik történeti játszóház volt, a reneszánsz korával foglalkoztak például, vagy néprajzi háznál a kosár és csuhéfonással ismerkedtek a résztvevők, Rákóczi korával egy másik múzeumi órán, ábrázolás és térforma viszont már a művészeti irányba, a szobrászattal ismertette meg a gyerekeket, és a szfinx lerajzolásával zárult a program, de a ház berendezésével is foglalkoztak, különböző koroknak a történetét, játszóházait játszották végig, fotópályázat is volt, illetőleg hát nagyon különböző dolgokat végeznek, csinálnak itt a múzeumban a te vezetéseddel, hiszen te vagy az, aki ezeknek a programját kitalálod, múzeumpedagógiai füzetet is készítettél, és van ezek között egy olyan, ami nagyon érdekes számomra, hogy hogyan kapcsolódik a múzeumhoz egy botanikai óra, egy biológia óra, mert hogy van egy botanikai tanösvény is a múzeum kertben, nyilván nem véletlenül, hiszen a Kúriához hozzátartozott a köznemes életformának megfelelően egy park is, és ebbe a parkba, amit 1910-es években, tehát magával a Kúriával együtt alakítottak ki, botanikai ritkosságokat is betelepítettek a Blaskovicsok, és ezek szerint ezek a botanikai ritkosságok még ma is megmaradtak, ma is megtalálhatóak.
Egyébként a kert is megújul, hiszen a Pest megyei múzeumok igazgatósága keretében a Pest megyei önkormányzat támogatásával egy KMOP-s pályázatot nyert a Pest megyei múzeumok igazgatósága a Blaskovics kertre, hiszen ez egyedi Magyarországon a történeti kertek sorában, hiszen ilyen kúria és villakert nem maradt meg. A műemléki együttesek még csak szerencsésebbek, de általában a természeti környezetet kimérték, vagy szétaprózták. Itt Tápiószele településén a múzeumépület körül ez megmaradt, és ami nagyon fontos, az 1915 körül készült eredet színes kertterv is. A Blaskovics fivérek levelezése, ahogyan a kerttervezővel beszéltek, és ezt a régi kertterv alapján a rekonstrukciót Takács Katalin, a Corvinus Egyetem kertészeti tanszékének munkatársa készíti el, és ezen a koncepció alapján 2011 végére megújul és megszépül a Blaskovics Múzeum természeti környezete, valóban régi pompájában fog látszódni egy történeti kert Pest megyében.
Ennyi gondoskodás után nem csoda, hogy a múzeum egymás után nyeri a különböző érmeket és díjakat. 2007-ben a kis múzeumi tagozatnak a Poroszlai Ildikó emlékérmét nyerte meg, idén pedig 2010-ben a Vendégbarát Múzeum díjat. De ez valóban komoly munkával éri el. A múzeum nem csak az állandó kiállítása van, hanem vannak időszakos kiállításai is. Honlapja is van a múzeumnak, hogyha megnézzük a honlapját, a legrégebbi 2006-os időszakos kiállítás, Palkó Tibor Munkácsi díjas festőművész kiállítása, de utána nagyon sokféle egyéb kiállítás volt, tehát a művészeti kiállítások, régészeti kiállítások egymást látják a múzeumban. Most is egy új időszakos kiállítás van, ez az időszakos kiállítás pedig a Blaskovics nyűjteménynek egy különleges elemét mutatja be, mégpedig az érmeket.
A Tápiószelei Blaskovics Múzeumban most először láthat a nagy közönség válogatást a Blaskovics család numizmatikai gyűjteményéből. Mintegy 7000 darabból álló gyűjteményt egyébként 1978 óta a Ceglédi Kossuth Múzeum őrzi, egy megyei határozat volt egy központi numizmatikai gyűjtemény létrehozása. A mostani időszaki kiállításunkban két egységet láthatunk, természetesen a régi pénzeket és az emlékérmeket. A régi pénzek között a legrégebbi darab egy kelta pénz, amely Krisztus előtt II. És III. Században készült. Külön és nagy egységet alkotják a nagykátai kincslelet darabjai, amit még a II. Világháború előtt nagykáta egreskátai részén egy 800 darabból álló kincsleletet találtak, és ebben Mátyás király korából származó ezüst pénzleleteket is találunk. Ennek a középkori részből természetesen csak válogatást adhatunk a kiállításunk alatt. Láthatók még német és a német választófejedelemhez kapcsolódó pénzek, török pénzek, akcsék a kiállításon, és ahogyan említettem, a kiállításnak egy külön egysége az emlékérmek rész, emlékérmek bemutatása. Ezek között nagyon különleges darab Rákóczi fejedelem 1703-ban készült emlékérme, amit egy svéd Körmöcbányán működő érmekészítője készített, Daniel Voró. Ennek az emlékérmeremnek a megfestett változatát festményformájában a Tápiuszelei Blaskovics Múzeum állandó kiállításán mutathatjuk be, tehát most az az alkalom egyedüli, hogy bent az állandó kiállításon a festmény, és az időszaki kiállításon pedig az eredeti érem is megtekinthető. Az érmek sorában láthatunk az emlékérmek sorában Kossuth Lajos temetéséhez kapcsolódó emlékérmeket, Szent György érmeket. A Szent György ábrázolás igaz egy nagyon elterjedt volt, mi ki is állítottuk a múzeum állandó kiállításából egy 17. századi ezüst talpas udvari poharat, amely például 4 függő emlékéremmel van díszítve. Találhatunk itt az emlékérmek sorában még Beck Ödön által készített érmeket, de maga az egész anyag, mint említettem, egy válogatás ebből a rendkívüli nagy numizmatikai anyagból, hiszen a időszaki kiállítótermünk egy kamaraterem itt a Tápiuszelei Blaskovics Múzeumban.
A kiállítás megnyitásának az időpontját hogy választottátok meg? Volt valami ilyen konkrét indok, vagy csak az, hogy minden évben rendeztek időszakos kiállítást?
A kiállítás a 12. Blaskovics napok nyitó programja volt, hiszen 1999-től Tápiószelén a helyi önkormányzat, a községi művelődési ház és könyvtár, civil szerveződések, mint például a Blaskovics Múzeum baráti köre vagy a Természetklub, és a Tápiuszelei Blaskovics Múzeum összefogásával Blaskovics napokat szervezünk, amely egy szűkebb réteget megcélzó programsorozat. Elsősorban értékeinket szeretnénk bemutatni, helyi értékeinket, illetve a tápiumenti értékeket, kulturális, történeti és természeti értékeket, és ennek a programsorozatnak mindig a nyitó rendezvénye a Tápiuszelei Múzeum új időszaki kiállítása, amit természetesen a helyi polgármester nyit meg, és a tárlat kurátora vagy egy külsős szakember, aki értékeli az adott anyagot. A Blaskovics napi kiállításaink általában nagyobb lélegzetű tematikus kiállítások. Mi törekszünk arra, hogy a Blaskovics gyűjtemény láthatatlan vagy kevésbé ismert anyagát tematikusan beválogatva meg tudjuk mutatni. Erre például példa volt régebben a teljes pipa anyaga, a Blaskovics Múzeum teljes pipa gyűjteményének a megmutatása, vagy a vadászati emlékanyag, vagy egy régészeti kiállítás is, amikor pontosan a szkíta anyagot tudtuk bemutatni néhány évvel ezelőtt.
Hogyan viszonyulnak hozzá az itt lakók? Mennyire szeretik, ismerik?
Természetesen már a 12 év alatt megszokták, ki is alakult az állandó törzsközönségünk, ami egyrészt a múzeum baráti körre épül, hiszen van egy 25 éve folyamatosan működő civil szerveződés a Tápiuszelei Múzeum körül. Ez az alapja ennek a célközönségnek, de mi igyekszünk mindig a gyermekeket is bevonni különféle programokkal. Tavaly különösen aktuális volt, hiszen a település 790. évfordulóját ünnepeltük, akkor egy nagyon nagy helytörténeti vetélkedő sorozatnak volt a Blaskovics napon, az első napon a díjkiosztó ünnepsége.
Kedves hallgatóink, önök tehát a Tápiuszelei Blaskovics Kúria Múzeumról hallottak, ahová szívesen látják önöket, személyesen mindenkit külön szóban körbevezetnek, mesélnek mindenről, ami ott látható, és akivel beszélgettem erről a gyűjteményről, Gócsáné Móró Csilla volt.
Tehát köszönöm a beszélgetést, és viszont hallásra, kedves hallgatóink, jövő héten a műsor ismétlését hallják, és utána új műsorral jelentkezünk december 6-án. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.